Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszony tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt: Senki, Uram. Jézus pedig azt mondta neki: Én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Eddig Isten igéje, gyertek testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus, dicsérünk téged azért, hogy jókor reggel most is találkozhatunk veled. Ahogy ezek a vének, ez az asszony találkozott ott reggel a templomban veled. Te látod, ami szívünkben milyen indulat van. Olyan, mint az asszonyban, olyan, mint a vénekben, vagy olyan, mint a érdeklődő sokaságban. Könyörgünk most, hogy légy közöttünk a te szent lelkeddel, hogy szólítsál bennünket, tanítsál bennünket az irgalomról, tanítsál bennünket a te országodról, tanítsál bennünket arról, hogy hogyan viszonyuljunk a másikhoz. Könyörgök így, Uram, a vénekért, könyörgök így az idősebbekért, könyörgök a fiatalabbakért és a gyermekekért is, hogy tudjuk meghallani, megérteni a te igét, szavát. Könyörülj az ige szólóján is, hogy őt is áldjad meg a te szent lelkeddel. Amen.
Bűnbocsátó igét János első leveléből olvasom, az első fejezet 9. verséből. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az igehirdetésre készülve a 372. dicséretünk első versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Máté evangéliumában, annak 7. fejezetében, az első 6 versben. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Miért nézed a szálkát a te atyád fia szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogyan mondhatod a te atyád fiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a te szemedben gerenda van? Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és azután gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a fele barátod szeméből. Ne adjátok a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy azokat lábukkal megtapodva ellenetek forduljanak, és szétszaggassanak titeket. Kedves testvérem, az interneten keringett egy jó idővel ezelőtt egy kép. Két embert ábrázolt, előről és hátulról. Az egyik ember egy rosszul öltözött vadarcú férfi volt, a másik pedig egy aranyos, kis fehér ruhás, szelíd arcú, fonott hajú kislány. És utána az újabb kép mindkettőjüket hátulról ábrázolta. A férfi egy nagyon szép virágcsokrot tartott a kezében, a kislány pedig szinte egy ütésre kész baltát. Tehát, hogyha csak ránézésre döntünk, akkor nagyon mellé foghatunk embereket, helyzeteket, meg mindent illetően, mert sokszor fogalmunk sincs arról, hogy mi van a képnek a hátterében. Mi van a szép, vagy éppen a csúnya arc mögött. És egy nap akár számolhatnánk is, de szerintem nem is tudnánk megszámolni, hogy hány ítélet születik meg bennünk a fejünkben, hogy ránézünk valamire, valakire, és már értelmezünk, kombinálunk. Vannak gondolataink, vannak a fejünkbe kész panelek, hogy igen, ez az, a másik meg az, és utána könnyen megszületik az ítélet, hogy ki milyen. Azután eszerint szólok hozzá, eszerint választom meg a bánásmódot, a hozzáállást, a segítséget, hogy szerintem mit érdemel. De mi az ítélkezés? Hát nem mondhatjuk mi meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz, nem alkothatok véleményt? Az ítélkezés az tulajdonképpen nem egy hivatalos bírói végzés, hanem az, ahogy bírálgatni szoktuk egymást, ahogy kritizálunk. És annak a szónak az igei alapja szerepel itt, amit arra használunk, hogy krízis. A krízis az egy olyan pontot jelent, egy olyan folyamatban, amikor izgalmassá válik, hogy hova dőlnek el a dolgok, hogy rossz lesz, vagy rossz, jó lesz, élet, vagy halál lesz a dolognak a kimenetele. És amiről itt Jézus beszél, az azt jelenti, hogy a testvérem életében én ne okozzak ilyen krízist. Hogy nem az én véleményem a fontos, nem az a fontos, hogy azt a dolgot én hogy látom, vagy hogy ítélem meg, hanem mindig az a lényeges, hogy az Isten mit gondol arról. Jézus hogyan ítéli meg? Az a lényeges, hogy az evangéliumnak az igéi eljussanak a másik embernek a szívébe. És az ítélkező szavainkkal ezt a folyamatot szoktuk elvágni vagy szétrombolni, és vele együtt a másik embert is. Hogy én már leírtalak, átnézek rajtad, mondhatsz, tehetsz akármit. Tehát az ítélkezés az mást jelent, mint véleményalkotást. Véleményt úgy alkotunk jól, hogyha valakit megfigyelünk közelről, nem csak egy adott pillanatban, hanem próbálunk a dolgoknak a mélyére nézni, meg mögé nézni, meg figyelni a folyamatot is, amiben az zajlik, figyelni, hogy annak az embernek az élete milyen gyümölcsöt terem. Tehát nem csak arra, hogy mit mond, hanem mi következik belőle. Nem az a lényeg, hogy milyen szépeket ígér, vagy milyen képet fest magáról, hanem mit tett le az asztalra, hogyan él. Tehát véleményt igenis kell alkotnunk, és gondolok itt akár a mai napi választásokra is, hogy nem dughatjuk homokba a fejünket, hogy majd mások eldöntik helyettünk, hanem igen, nekünk kell eldönteni, nekünk kell azt a két X-et behúzni arra a két bizonyos papírra, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy pont a mai vasárnapra került ez az ige, hogy ne ítéljetek, meg hogy hogyan is ítéljünk. Isten áldja meg az országunkba ezt a mai napot, hogy jól tudjuk meghozni a döntésünket. Vagy ha hallunk egy ige hirdetést, akkor is azt azért eldöntjük magunkba, hogy ez most jó volt, vagy nem volt jó. Vagy találkozunk egy emberrel, elkezdünk vele beszélgetni, és megismerjük egy idő után, ki fog az derülni, hogy ki lakik a szívében, ki fog az derülni, hogy az az ember hol tart a hit útján, egyáltalán elindult-e a hit útján, vagy még csak keresgéli a helyes utat. Tehát az ítélkezés azt jelenti, amikor olyan elhamarkodottan saját érzéseim, elképzeléseim, vagy éppen a bűneimtől vezérelve hozok meg egy döntést a másik emberrel kapcsolatba, vagy mondok ki egy szót, vagy egy mondatot. De miért ne ítélkezzünk? Az Úr Jézus ezt azzal okolja, hogy amilyen mértékkel mértek, majd nektek is olyannal fognak mérni. Egyikünknek sem esik jól az ítélkezés, a kritika, hogyha a fülünkbe jut. Biztosan átéltünk már mindannyian ilyesmit, hogy kitudódott, hogy mit mondtak rólunk a hátunk mögött. Voltam már úgy, hogy legszívesebben, amikor ezt úgy megtudtam, oda mentem volna az illetőhöz, és jól oda mondtam volna neki erőteljesen, hogy hát próbálta volna meg ő azt a helyzetet, vagy azt a terhet vinni, neki hogy sikerült volna. Lenne csak az én cipőmbe, gondoltam ilyenkor így erősen magamba. Sajnos nem mentem sokszor oda hozzá, és hiányzott ilyenkor én belőlem is az imádság, meg az alázat, de hát Isten mindig valahol lecsendesítette ilyenkor a szívemet, mert sajnos tudunk mi nagyon kegyetlenek is lenni egymással, még mi hívő emberek is, és fogalmunk sincs az eseteknek a nagy többségében, hogy a másik miken megy keresztül, vagy mit érez, hogy hány akadályon kellett átküzdje magát ahhoz, hogy idáig is eljusson. És ott van az igében egy ilyen aranyszabály, amit nem árt, hogyha a szemünk előtt tartunk, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek. Tehát ne ítélkezzünk, és a saját békességünk érdekébe ne tegyük, mert az ítélkezéssel az ítéletet a saját magunkra mondjuk ki. A kimondott szavaink visszahullanak, aztán meg nem tudjuk a kimondott szavakat semmissé tenni, mert önálló életre kelnek, mennek tovább, leginkább torzítva. És lehetetlen Istennel közösségben lenni, amikor ítélkezőek vagyunk, mert az ítélkezés torzítja a szívünket, látásunkat, keményé, kegyetlenné tehet, meghagy egy hamis kenet teljességbe bennünket, hogy igen, én vagyok az, aki ezt joggal megtehetem, én vagy az, aki fölötte állok a másik embernek, és utána ez az ítélkezés mint egy generálja a többi bűnt, a gőgöt, a bosszúállást, haragot, irigységet. Az ítélkezés megrontja a közösséget, megrontja az emberi kapcsolatainkat, de megrontja Istennel is a kapcsolatunkat, hogy hamis gondolatokat ültetünk el abba, aki hallja a szavainkat, falakat építünk, és ezzel sokszor megoldjuk az együttérzést és a segítséget is. A másik ember is már úgy látja, és ezért nem segít, vagy ezért gondol ő is rosszakat. És Istennek is fájdalmat okozunk ezzel. Egyik helyen azt mondja az Isten igéje, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja, őt, magát a teremtőt bántom, hogyha másik emberre mondok rosszat, Istent bántom meg az ítélkező szavaimmal, beülök az Isten helyébe ilyenkor. Jézus itt nagyon határozottan azt mondja, hogy ne tegyem. Tehát, ha ítélek, akkor engedetlen is vagyok Istennel szemben. És azért se ítéljünk, mert mi magunk se vagyunk különbek. Itt jön a képbe a szálka és a gerenda példája. A szálka az nagyon picike a gerendához képest, de egy szálka is nagyon tud szúrni, hogyha belelépünk ott van a talpunkba, a következő lépést már nem biztos, hogy meg tudjuk tenni. De mi az a gerendához képest? Egyszer az egyik tévéadón mutattak be egy férfit, aki egy vasgerenda szúrt át a fején. Én nem tudom, az orvosok se tudták, hogy hogyan élte azt egyáltalán túl, úgy mutatták a képet, hogy ott áll ki belőle, valahogy nagyon szerencsésen ment át itt az arcán keresztül. És csoda volt, hogy életbe maradt, és tudtak műtétekkel segíteni rajta, de az arca egy életre eltorzult. Tehát gondoljunk így a gerendára, ami a mi szemünkben van, hogy mielőtt kimondjuk az ítéletet, akkor talán nekünk előbb kellene önvizsgálatot tartani, és hogy jövök én ahhoz, hogy a másik embert ítéljem, vagy miért vettem azt észre, vagy mi az, amiben nagyon is hasonlítok hozzá, vagy igaz az, amit mondani akarok. Nem csak a sértett énem mondatja velem azt az ítélkező szót. Pál apostol is ír erről, így fejezi ki ezt, hogy annak okáért menthetetlen vagyó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. És azért se ítélkezünk, mert nem ismerjük jól egymást. Próbáljuk ki. Itt van az a mai istentisztelet, utána nyugodtan megtehetjük azt, hogy oda megyünk valakihez, akit csak felületesen ismerünk, és megpróbálunk vele beszélgetni. Megkérdezzük csak úgy egyszerűen, hogy hogy vagy, milyen terheket hordozol, hogy szolgál az egészséged, vagy milyen úton mész most végig. És lehet, hogy a beszélgetés végére elcsendesedünk, együtt sírunk, vagy együtt nevetünk. Van, amikor erre a beszélgetésre nincs mód és lehetőség, de hiszem, hogy arra mindig van lehetőségünk, hogy belül elcsendesedjünk, mielőtt kinyitnánk a szánkat. Egy kis idő, hogy belehelyezkedjek a másik ember élethelyzetébe, de még akkor sem ismerhetem őt pontosan, hogyha beszélgettem vele, még a közvetlen közelemben élőről sem tudhatom, hogy az adott helyzetet éppen hogy éli meg, vagy mire gondol. Itt kis sztorik jutottak eszembe, hogy éppen a minap utaztam a metrón, és felszállt egy rózsaszín ruhás 70 éves hölgy. Gondoltam én is mindent, hogy vajon milyen fura szerzett ez a hölgy, milyen élete volt. Igazából az csak az Isten tudja, hogy miért kell, hogy így öltözön. Vagy belebotok egy csövesbe az aluljáron, és megszületnek a gondolatok, hogy miért csúszott le. Nem tudhatom. Vagy látok egy kiabáló anyukát hisztiző gyereke fölött. Ezek az elmúlt hétnek az élményei voltak, amikor ítéltünk. De ennél lehet, hogy több is eszünkbe jut, ha elkezdünk gondolkodni. És ott az anyukánál se tudhatom, hogy mi az, ami őt igazán aggasztja, vagy mi az, ami miatt nem tudta eddig nevelni a gyermekét, vagy mi az a teher, amivel ő most akkor küzd. De bármilyen bölcs és tapasztalt vagyok, akkor is csak az Isten a tudója mindeneknek, és nem ülhetek bele semmiféle bírói székbe, mert az az Isten széke, és nem embereké. Ezért végül is Pál apostol egyszerűen azt tanácsolja, hogy egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiainak ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást, azaz ne is adjunk okot az ítélkezésre. Harmadik pontom ez, hogy akkor végül is mi a megoldás, hogyan is legyünk ezzel az igével is, meg hogyan is éljük az életünket. Hát ne ítéljünk, ezt jó lenne megjegyezzük. És ezt az ítéletet, ezt hagyjuk az igazságosan ítélőre, azaz Istenre. Tehát higgyük azt el, hogy ő majd a maga idejében és igazságosan fog ítélni, nem késik el az ítélettel sem, és Istennek van egyedül joga ahhoz, hogy bárkit is felmentsen vagy elítéljen, megkeményítsen vagy maga felé hajlítson, tehát hagyjuk abba másoknak efféle méregetését, helyette inkább imádkozzunk érte, járjunk közbe az atyánál, hiszen Istennek van hatalma arra, hogy cselekedjék minden ember életében, és ő minden ember életében meg tudja tenni, amit csak akar. Ő tud szíveket tisztítani, ő tud új szívet is adni kegyelméből Jézus Krisztusért. Ravasz László mondta ezt a mondatot, hogy a tanítvány gyűlölje a bűnt, és szánja szeresse a bűnöst. Ugye mi pont fordítva szoktunk cselekedni, hogy szeretjük a bűnt és gyűlöljük a bűnöst. Különösen is szeretjük olyan hibákért üldözni az embereket, amiket mi is nagyon szeretnénk elkövetni. Tehát minél inkább szeretek valakit, annál inkább gyűlölöm azt a bűnt, ami elaljasítja és boldogtalanná teszi, és miközben igyekszem őt magát megmenteni. Tehát ez az Istennek az útja. És olyan jó azt nekünk tudni, és ezen az alapon állni, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, aki bennünket is megváltott ítélkező magatartásunktól, és ő tudja megváltani a másik embert is, tehát megfordítani a szívét maga felé, hiszen a megváltás ténye az ott a Golgotai kereszten már megtörtént. Vegyük ki a gerendát a magunk szeméből, és ez nem is olyan egyszerű kérdés. Az építésben járatosak tudják azt, hogy a gerenda az fönt a tartó pillér, hogy összefogja, tartja a tetőt, és hát mi sokszor azt szoktuk hinni, hogy igen, ez a bűn tartja össze az életemet, és hogyha azt én elhagynám, vagy máshogyan élnék, akkor már, hát nem is tudnék már élni anélkül. És sokszor olyan bűnöket nem tartunk annak, amik az Isten szemében azok, mert olyan természetesek és hozzánk vannak nőve, és hogyha kivenném, elvetném magamtól, vagy ezt másként csinálnám, akkor talán össze is dőlne az életem, mi lenne velem. Az életünket vagy az Isten tartja össze, vagy akkor az nem nevezhető igazán életnek, és az Isten útja az ítélkezés helyett inkább az önvizsgálat, az ő elébe állás, és a tisztán látás az mindig ott kezdődik, hogy Isten elkezdi tisztítani a szívemet, és belátom a magam bűneit, a magam gerendáit, és bocsánatot kérek. És végül az ítélkezés helyett kezdjük el járni a szeretetnek az útját, a szeretet pedig mindig találékony, bárkiről is legyen szó, megadja a szavakat is, hogy hogyan közelíthetek hozzá, vagy éppen azokat a cselekedeteket, amik elérik a szívét, és abban látszik meg az életünkből, hogy mennyire szeretjük az Istent, hogy mennyire tudom szeretni a körülöttem élő embereket. Tehát Isten, engedjük, hogy így munkálkodjon a szívünkbe, hogy ne ítéljünk, hanem helyette hagyjuk meg Istennek ezt a posztot, hogy igen, ő ítél mindegyikünk felett, és az ő ítélete az mindig bölcs és mindig jó, mindig az életünkre való. Hagyjuk, hogy megtisztítsa a szívünket, és kérjük tőle azt a szeretetet, ami ő benne is volt, azt a szeretetet, ami soha el nem múlik, amelyiknek nem vett véget a másiknak a bűne meg vétke sem, hanem éppen akkor árad ki a másik ember felé, amikor arra szüksége van. A végén egy verset szeretnék olvasni, nem vagyok ilyen nagy verses, de amikor ezt a verset megtaláltam, úgy voltam vele, hogy szeretném ezzel zárni. Ez Reményik Sándornak az a vers, aminek az a címe, hogy ne ítélj. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriási összhangba lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak, és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűen ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy minél halkabb legyek, versben, s mindennapi beszédben, csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómnak súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás, ezer kardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen, vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Ámen, igen, és a gonosztól van minden azon felül. Ámen. Isten igére válaszként a már megkezdett 372. dicséretünk 5. versét énekeljük. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, így kezdődik az 5. vers. Köszönjük az drága Urunk Istenünk, hogy Te vagy az igaz bíró. Te vagy az, aki előtt megállunk, és aki ítéled az életünket. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki jól tudsz mindent, rólunk is, másokról is, és a világ folyásáról is. És köszönjük, hogy minden a Te kezedben van. Hogy a Te igened nélkül semmi sem történhetik itt a földön. És hogyha a Te nemed bármit megállíthat, bocsáss meg, Urunk, hogy mi sokszor ítélünk, nagyon könnyen készen vagyunk az ilyen jellegű mondatokkal. mert ott van a szívünkben a bűn. Ott van bennünk is a gerenda, nagyon kérünk, hogy te tisztogass meg, bűntől mosd meg kegyelmedből minket. Köszönjük, hogy van kegyelem, és köszönjük, hogy a tiéd, a te szárnyad árnyékába menekülhetnek a végső ítélet alól. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te álltál oda az ítéletre, ott a kereszten, hogy mi ne kerüljünk a halálba. Kérlek, hogy te változtasd meg a mi látásmódunkat, hogy tudjunk szerinted valóan látni, bírálni, ha kell éppen véleményt hozni. Óvj meg minden elhamarkodottságtól, óvj meg attól minket, hogy az érzelmeink vezéreljenek ebben, inkább a te igéid vezéreljenek. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a gyászolókat, a sírókat, azokat a családokat, akik az elmúlt héten búcsúztak szerettüktől, Urunk, te légy az ő vigasztalójuk, igéddel erősítőjük. Kérünk, hogy add nekik azt a reménységet, hogy Jézus Krisztusért van folytatás a te örökkévaló országodba. Ne hagyd, hogy a szomorúság húzza le őket, hanem te vondd őket közel magadhoz. És nagyon kérünk, Urunk, országunkért, hogy légy kegyelmes hozzánk, és segíts jó döntést hozni, és könyörülj majd azokon, akik oda kerülnek a döntéshozatalra, hogy te igazgathasd az ő szíveiket, gondolataikat, szavaikat is. Könyörülj, Urunk, hogy minél jobb lehessen ez a tieidnek, az egyháznak, és segíts, Urunk, hogy mindig tudjunk azon a az úton haladni ebben is, amit te adsz elénk az imádság útján, hogy mindig tudjunk értük imádkozni, hordozni őket, könyörögni értük, hogy a helyükön lehessenek. Úr, meg Urunk ebben bennünket minden hamisságtól és gonoszságtól, és kérünk, hogy te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.